Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Liptai Katalin, kezdődik a Rejtett Arcok második része. Híres magyarok más, a nyilvánosság előtt ismeretlenebb oldalairól beszélgetünk, az azonos című és témájú könyv szerzőjével, Csifári Gabriella művelődéstörténész levéltárossal. Erich Frommtól, a jeles pszichológustól és filozófustól való az egész könyvnek a mottója, és az előszó is vele kezdődik, úgy hiszem ez nem véletlen. Az önmegvalósításról van szó, nevezetesen mind a két idézetben.
Ez a könyv tulajdonképpen az útkeresés, a kiútkeresés könyve, vagy a önmegvalósítás lehetőségeinek a könyve, hiszen ez a könyv többek között azt vázolja fel, vagy azt mutatja be, hogy ezek a nagyszerű emberek, a kötetbe szereplő 64 híresség, az hogyan próbálta megtalálni a saját arcát és megvalósítani önmagát. És ugye elgondolkodtam a kötet összeállításakor, hogy tulajdonképpen az előző életeik, amiket megéltek, amiket tapasztaltak, azok az információk, amiket megismertek, azok a kudarcok és sikerek, amiken keresztül mentek és érték őket az életük során, az életszakaszai során, beépültek a későbbi életükbe. Biztos vagyok benne, hogy Kossuth Lajos politikusként az ügyvédi praktikus gondolkodását felhasználta. Biztos vagyok benne, hogy Megyesi Ferenc, aki kitűnő szobrász volt, az orvosi egyetemen szerzett anatómi ismereteit felhasználta, de abba is biztos vagyok, hogy például Ady Endre a publicisztikájában a jogi tanulmányait, az igen rövidre szabott jogi tanulmányait felhasználta, hiszen 2 évet bírt csak elvégezni. A Debreceni Református Jogi Akadémián is tulajdonképpen hátat fordított az egész jogi tanulmányainak. Abban is biztos vagyok, hogy Csád Géza, Németh László a természettudományos műveltségét, az orvosi műveltségét a műveiben felhasználta, csak úgy, mint Szerb Antal, a tanárságából fakadó információkat, tapasztalatokat, kapcsolatépítést és mindazt a bölcsességet, ami 20 év alatt beépült a személyiségébe.
Ha már a tanári hivatásnál tartunk, akkor említsük meg, hogy Kafka Margit is tanár volt. Talán tanítóként kezdte a pályafutását,
tanítóként
és később lett belőle magasabb szinten tanár, amit először nagy lelkesedéssel és elszántsággal művelt, de úgy tudom, hogy elég hamar elege lett ebből. Amit hát nem is lehet csodálni, hiszen ő íróként magát szerette volna megvalósítani, és azért a tanári pálya sok nyüggel is lemondással is jár.
Igen, szegény, hát hatalmas lendülettel indult a tanári pályának, amikor megkapta tanítói diplomát, akkor lelkesedett unoka testvérének, abban a híres Edda levelekben, abban 40 levélben, hogy hálát ad az Istennek, hogy tanítóként kezdheti az életét, és micsoda nagy feladat ez, és milyen jó megbirkózni ezzel a nagy feladattal. És amikor már egy kicsit úgy belelépett ebbe a tanárságba, főleg amikor Pestre került, az Üteg utcai leányiskolába, polgáriskolába, tehát amikor már évek hosszú sora állt mögötte, akkor bizony belefáradt ebben, mert igazán belekóstolt a tanárságba, és az ő művészi lelke, az ő írói lelkeit, azt azért nagyon nehezen lehetett ezzel a napi favágással összeegyeztetni.
Amikor 60 dolgozatot kell kijavítani mondjuk egy ültő helyében a tanárnőnek.
Hát ahogy ő mondja, igazi széklábfaragás volt. Valahol Szerb Antal nem így érezte ezt.
Nem, ő nyilvánvaló a műveiben is kiváló tanárként osztja meg velünk a hatalmas és nagyon mély tudását, ami hát brilliáns előadó lehetett, gondolom.
Az egyik tanítványa visszaemlékezése, és ez bizonyítja Szerb Antalnak. Ő több mint 20 évig tanította a Vas utcai felsőkereskedelmi fiúiskolába. 1926-ba kezdte, és szegényként 1944 áprilisában végezte, nem jó szántából. Egy polgármesteri határozat alapján zsidószármazása miatt abba kellett hagyni a tanítást, és nagyon érdekes, hogy elgondolkodtam nála is, tanárságából adódóan, a jó előadói stílusából adódóan, a közérthetőségéből adódóan, nem véletlen, hogy például a Virágirodalom történetét olyan izgalmasan írta meg. Olyan, hogyha lapozgatjuk annak a könyvnek a lapjait, mint hogyha a tanítványainak írta volna. Tehát több mint 20 évet tanított, és azt néztem, hogy angol és francia, majd később német és magyart tanított, német nyelvet és magyar tanított, és mindemellett egyetemi magántanár lett, mindemellett irogatta gyönyörű szép műveit, tehát egy olyan kettős lény lakott, egy kettős ember, egy kettős tudású szépség lakott Szerbantalban, maga is egyébként egy nagyon szép férfi volt, amilyen szép volt kívülről, olyan szép volt belülről.
És ez a sok szépség egymást erősítette. És a választott hivatásaiban.
Ács Antal emlékezése a tanárára, Szerbantalra. Tanárunk akkor volt elemében, amikor előadást tartott. Sugárzott belőle az a hallatlan fölény, az a játékos könnyedség, ahogy az előadást tartotta. Sajátos volt előadás közbeni magatartása is. Járkálva szeretett beszélni. Az volt a szokása, hogy az első padsor előtt sétált fel alá, és haladtában a jobb kezén lévő gyűrűjét mindig odaütötte a pad előső borítójához, amely ettől ritmikusan kopogott. Előadásmódja, stílusa, beállítottsága egyéni volt. Játszott a szavakkal, gondolatokkal, és ebbe gyakran csendes humort is beleszőtt. De milyen humor volt ez? Mint amikor az ember valami fanyarízi gyümölcsöt vesz a szájába, és nevet rajta, hogy ez milyen fanyar. Iróniája igen finom és árnyalt volt. Ezzel nagyszerűen bánt, nem csak írásban, hanem előadásaiban szóban is. Ez alól saját magát sem kímélte. Annyira magasan állt az irodalmi műveltségben, amit mi 16-18 éves gyerekek is érzékeltünk, hogy a fölényében nem félt önmagát is megcsípni, mosolyogva, fanyarul. Az általános memóriája bámulatos volt, de a szám memóriája igen rossz. Ő ezt nem is igyekezett palástolni. Egyik osztálytársunknak, Németh Bélának Vörös Martiról kellett felelnie. Az volt a rend, hogy a feleletet a költő születési helyével és évével kellett kezdeni. Kápolnásnyéket tudta Béla, de a születési évnél megakadt, ott állt tanácstalanul. A mi tanárunk csak várta, hogy megszólal, de a fiúnak nem jutott eszébe az évszám. Ekkor megszólalt. Vörös Marti oly kerek évben született, hogy ezt még én is tudom. 1800-ban. Ezt neked is illet volna tudni. Ilyen kis önbolha csípéseket számtalant megengedett magának. De ezekkel a tekintélye, elismertsége nem csökkent, sőt, ha egyáltalán lehetett, még tovább emelkedett.
Bölcsészekről, tanárokról beszéltünk most az utolsó percekben, és ugyan nem lett tanár, de bölcsész hallgatóként kezdte a felsőfokú tanulmányait, a pályafutását Mezei Mária, a későbbi nagyszerű színésznő.
Igen,
is. Szegeden járt, ugye?
Szegedi Egyetemen járt, francia filozófia szakra járt Mezei Mária, 1928-29-es évet ott kezdte, és bizony már férjesasszonyként, és épp számolgattam, hogy 20 évesen ő már férnél volt.
Ugyancsak egy bölcsészhallgató volt, igen, az első rövid életű
a nagy szerelme
házasságának a másik fele, ugye, a férje, egy nagy szerelem, akiről azonban ő már valahogy olyan csöndes belenyugvással szinte az elején tudta, hogy ez nagyon szép ez a szerelem, de nem lesz hosszú életű.
Igen, az iránytű kell a Tengerben című önvallomásában azt írja, hogy tulajdonképpen az egyetemi éveivel tovaszált ez a házasság is.
A műveltsége, az olvasottsága az megkülönböztette őt, tehát azért valahogy mégis ez a bölcsész vína is benne maradt, vagy éreztette a hatását egy kicsit.
Iránytű kell a rengetegben, Mezei Mária vallomásából. A májusi mulatságon jött értem az első szerelem. Tibornak hívták, kicsi volt, sovány és szomorú. A szeme kék volt. Ő volt az első kék szemű, aki üzenetet hozott. A muzsikát hozta, és szeretett engem. Mindent neki adtam, hogy megvigasztaljam. Ő örült, és sokáig, 2 esztendeig éltünk boldogan. Házasságosdit játszottunk. Hónapos szobában laktunk, egyetemre jártunk, könyveket olvastunk, muzsikáltunk, és szerettük egymást. Ő egészen, én egy kicsit, mint ahogy kell, kinéztem a szerepből, mert már láttam magunkat, és azt is, hogy mi lesz a sorsunk. Igen, szerettem, de amikor elindult velünk a vonat az esküvő után, pontosan tudtam, hogy csak 2 évet adhatok neki, s nem többet. Dolgom volt, el kellett menni.
azt ígértem az első részben, hogy időben össze-vissza fogunk ugrálni, nem is leszek hűtlen ehhez az ígéretemhez. Most menjünk vissza egy kicsit az első világháború idejébe. Molnár Ferencről, a jeles íróról, a Pál utcai fiúk és egyéb művek, remek színdarabok szerzőjéről kevesen tudják, hogy haditudósító volt fiatal újságíró korában.
Érdekes, hogy 1914 és 15-ben a galiciai fontra ment ki, és onnan közvetítette gyönyörű szép tudósításait. Azért mondom, gyönyörű szép tudósításai paradox módon, mert a könyvben...
Lehet a harcmezőről gyönyörű szépen tudósítani? Ez most egy kis pétreakció volt részemről, de megütköztem rajta.
Nagyon a szívhez, nagyon az érzelmekhez szól. Az a halottak napi szinte fohász. Az az írás, ami a könyvben szerepel, 1915-ben vetette papírra az estudósítójaként, óva int minket, hogy legyen vége a gyilkolásnak a világháborúban. Legyen vége már, és a halottak napja, a halott katonákért, az ismeretlen katonákért gyújtott gyertyát, azok legyenek mementók számunkra, hogy álljunk le a gyilkolással.
Az Országos Széchenyi Könyvtárban található egy feljegyzés a kézirattárban, Molnár Ferenc saját kezű bejegyzése. A haditudósító úgy írjon a közönségnek, ahogy a jó fiú ír a frontról az édesanyjának. Hát nem tudom, hogy ezt be tudta tartani, de most már érteni vélem ezt a gyönyörű szép jelzőt, mert valóban az író kerekedett itt felül a haditudósítón. Tehát aki a háborús fronton elsősorban a halottak napjáról és a mulandóságról elmélkedik, az ugye nem gyújtó hatású, lelkesítő cikket ír a háborúról, hanem egészen más oldalról közelítette meg.
És milyen érdekes, hogy akkor, amikor a háborúról, a gyilkolásról közvetít, akkor még tud olyan emberi érzelmeket, olyan szép gondolatokat leírni, amivel óvaint attól, hogy egymás életének vessünk véget, hogy én azt hiszem, hogy egy nagyon jó író tudja ezt csak papírra vetni ezeket a gondolatokat.
Molnár Ferenc haditudósításából. Az, ami velünk most történt, oly nagyon-nagyon nagy, hogy ez a máig eltelt 15 hónap az első meglepetéstől való felocsodáshoz sem elég. Az emberek legnagyobb tévedése az, hogy megszokták a háború állapotát. Nem igaz. Rá fognak jönni, hogy ez a mindennaposság, ez a majdnem nyugalom, amivel a háborút élik és figyelik, még mindig nem egyéb, mint az első pillanat, amelyen még nem vagyunk túl. Mint a keleti mese felborult korsójából még ki sem ömlik a víz, mi alatt a fantázia a hét eget megjárja. Úgy vagyunk mi elménkkel már túl, 7 és 77 poklon, még mielőtt annyi idő telt volna el, amennyi egy felborult szívnek a kicsordulásához kell. Halottak napja. A háborúban már a második. És mennyi mindent kell lefejtenünk az agyvelőnkről, hogy megértsük a maga igazi, a maga régi értelmében azt, hogy mit tesz az, ha egy fiatal, egészséges embernek meg kell halnia. Ennek a gigantikus első pillanatnak még oly erős a kábulata, hogy valóságos kínlódás, amíg az ember kiszabadítja az eszét alóla, és megpróbál a régi józan eszével elgondolkozni, csak egyetlen katonának is a sírja fölött. A fájdalmas, kínos, háborús halálnak, ha csak egy percre is igazi elgondolása, az egyetlen lángocska, amit a polgár meggyújthat a mai estén, a névtelen magyar fakeresztek tövében.
Van itt egy másik levele is, amit egy jó barátjának, Audrey Árpád színésznek írt. Ez pedig az Országos Színház Történeti Múzeumból való. Azért is mondom néha, hogy honnan valók ezek a levéltári dokumentumok, vagy más írott anyagok, mert feltűnő, hogy a könyvben nagyon sok helyről összegyűjtött anyag található, és nem egy ezek közül most először kerülhet a nagy közönség elé, tehát eddig legfeljebb szakmabeliek láthatták, vagy ők sem.
Körülbelül 40 közgyűjteményből gyűjtöttem össze ezeket az egyedülálló dokumentumokat, forrásokat. Hadd említsem meg, és emeljem ki külön Illyés Gyula, Hanvas Béla, vagy Görgei Artúr és Martinovics Ignác különleges arcára vonatkozó dokumentumokat. Görgei Artúr kémikus hallgató volt a prágai Károly Egyetemen, és Prágából kaptam meg ezeket a dokumentumokat. Martinovics Ignác, mint fizikus, fizika professzora szerepel a kötetben, és Lemberből kaptam, az egyetemről kaptam meg ezeket a csodákat. I. és Gyula banki tevékenységére vonatkozóan pedig a Magyar Nemzeti Bank irattárából emelték ki ezeket az iratokat, úgy, mint Hajnóci esetében is a kazánfűtői tevékenységre vonatkozó személyes dokumentumok most kerülnek először az olvasók elé, csak úgy, mint Hamvas Béla a személy dokumentumait pedig az RB-től kaptam, tehát szintén egy olyan cégtől, ami...
Róla tudjuk, hogy filozófus, író, esszéista volt, aki nem kis részben Lukács György személyes bosszújának köszönhetően kötött ki Tiszapalkonyán raktárosként, és hát aztán sok viszontagság övezte az életművet, ami a 70-es, 80-as években már szamizdatként kezdett terjedni, míg most aztán talán két életműsorozata is van, két különböző kiadónál, és az egész csodálatos életmű, mert hisz valaki lehet éppen kitüntetett egyetemi tanár vagy raktáros is, de hogyha az Isten filozófusnak teremtette, akkor megírja akármilyen körülmények között is a műveit.
És nagyon érdekes, hogy szegény 1951-től 63-ig nyugdíjas koráig, nyugdíjasztatásáig raktárosként, néhol tolmácsként, fizikai munkásként engedte az életét nagyon kevés pénzből. Ez alatt olyan csodálatos műveket írt, és az egyik jellemzés ott található a könyvben, amikor egy kicsit olyan panaszkodva, rosszallóan megemlítik, hogy a fordítások miatt és az írása miatt elhanyagolja raktárosi tevékenységet.
Nem egy jó indulatú főnök lehetett, aki valahogy nem ismerte föl benne a zsenit, akit inkább segíteni kellene, egy szemet hunynia fölött. Két olyan embert emelnék ki még a beszélgetésünk vége felé közeledve, akiknek az írói tehetsége, az írói lelkülete ellenére teljesen hétköznapi, gyakorlatias foglalkozást kellett űznie. Az egyik Örkény István, a másik pedig Száraz György. Örkényről úgy tudom, hogy ő vegyész végzettségű volt, és
gyógyszerész.
És gyógyszerész
két is? Diplomája is volt, igen, 35-ben és 41-ben szerezte ezt a két diplomát. Híven követte édesapja munkáját, hiszen édesapjának is gyógyszertára volt, és 1956-os hát idézőjelben tevékenysége miatt, ami hát vajmi kevés volt, félreállították, ez köztudott. És 1958-ban, hát aki félreállította, az segített neki, ahhoz fordult segítségére, Acér György volt az, aki úgymond egy normális állásból visszasegített.
Akkor
az
a kínainál, vagy hol?
Egyesült gyógyszergyárnál dolgozott, és tulajdonképpen a dokumentációs osztályra került, ott, ahol a gyógyszerekhez készített ismertetőket stilizálta. Nagyon érdekes, szintén a könyvben szerepel Örkény Istvánnak a jellemzése. És ott külön kiemelik, hogy a gyógyszergyár politikai tevékenységétől távol tartja magát. Az emberek közötti kapcsolat, vagy az emberekkel való kapcsolata az erősen kifogásolható. Tehát egy nagyon zárkózott lény, nagyon magába zárt valaki, és ennek az embernek fejlődnie kéne. Ezt 1961-ben írták, ezt a jellemzést. Mennyi pofont kapott az élettől? Az ebből a jellemzésből is kiderül, de szintén egy furcsaság van benne. Ő tulajdonképpen nagyon jól végezte a munkáját, sikerült elbeszélgetnem egy olyan emberrel, aki még ismerte őt, amikor ott a gyógyszergyárban dolgozott, és azt mondta, hogy nagyon alkalmazkodott Örkény, és próbált, hát hogy is mondjam, jó pontokat szerezni.
Közben meg magába szívta az információkat, többek közt az emberi természetről és az alkalmazkodás variációjáról, és aztán ezek mind bekerültek a műveibe.
Azt meséld el, Pista, Örkény István az életéről. Részlet. 57-ben kezdődött, odáig még vígan közöltek engem, hiszen nem voltam hivatalosan letiltva. De egyszer csak ott találtam magam a fekete listán. Aztán megjött a Szépirodalmi Kiadótól a felmondó levél. Én határozottan tudom, hogy aki a szilenciumot kimondta, Acél György volt. Semmi jövedelmem nem volt. Ekkor írtam Acél Györgynek egy levelet, amelyben az volt, hogy nem jelenhetek meg. Kértem, hogy hadd próbáljak meg legalább egy gyárban elhelyezkedni. Az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárba kerültem. Persze megkapták Acéltól a levelet. És beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetésével foglalkoztam. Itt dolgoztam 5 évig. Elővettem porosodó vegyészmérnöki oklevelem, újra beleolvastam magam a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. A gyár nagyon messze volt, másfél óra utazás oda, másfél vissza. Fél hatkor kellett kelni, hogy kiérjek időben. Itt komolyan melózni kellett, és én melóztam is jó néhány évig. Elég fáradt voltam, de azért csináltam, amit tudtam. 62-ben egyszer csak nem adták vissza, hanem egy folyóiratban közölték egy írásomat. És fél év múlva megváltam a gyártól. A gyár vezetősége némi megkönnyebbüléssel tekintett utánom. Számukra kétes értékű megtiszteltetéstől szabadultak meg a távozásommal.
Nála is érdekesebb foglalkozás volt a kenyérkereső napi munkája Száraz György írónak, szerkesztőnek.
Száraz György, aki a kortárs főszerkesztője volt, Kossuth Díjas író volt, őt 1952-ben Tito István összeesküvés miatt, fegyverejtegetés miatt életfogytiglanra ítélték. Ebből 4 évet ült le. 56. szeptemberében szabadult ki a börtönből, és október 23-a már igen közel volt ehhez a dátumhoz, és október 23-a után, ahogy a visszaemlékezéseiben olvastam, olyan kóvályokban nézte az eseményeket. Nem tudta, mi történt ebben az országban, feljegyzései azok meg is jelentek később, és Száraz György a megfigyeléstől és a rendőri felügyelettől menekülve vállalt munkát a Országos Cirkusz vállalatnál, és hogy mi volt a munkaköre, nem csak a propaganda előkészítése, a reklám cédulák szerkesztése, az állatokra való odafigyelés, együtt élt az elefántokkal, együtt élt a cirkuszban fellépő állatokkal, ez a zseniális ember egyébként, aki kitűnően írt, és a könyvben szerepel is egy kis pármondatos visszaemlékezés, ahol a cirkusz világát, a cirkusz hangulatát kicsit feleveníti. Gyönyörű sorok ezek, és ez az ember 3 évig volt a cirkusz alkalmazottja.
Méghozzá szem valami technikai szervezőtitkár, vagy valami ilyesmi volt a körülírása az ő.
De tulajdonképpen a fiától tudom, hogy minden munkát kiosztottak rá, mindenes volt, miközben mondom, egy tehetség lakozott benne, de győzött a tehetség.
Hál' Istennek. Fia is író, Száraz Miklós György néven, és ez a családi archívumból került? Ez a
családi archívumból került elő, és tőle kaptam meg ezt a munkaszerződést, és azt a két kis képet, amit megörökítette a cirkuszi múltját Száraz György Kossuth Díjas írónak.
Örkény István és Száraz György polgári foglalkozásának a felidézésével zártuk az emlékezések sorát, és most, hogy búcsúzunk ennek a könyvnek a nagyon érdekes világától, azt remélem, hogy a Híres Magyarok más oldalainak felvillantásával talán a rádióhallgatók is árnyaltabb, közelibb képet kaptak egy-egy kedvencről vagy példaképről. A Rejtett Arcok második befejező része hangzott el. Csifári Gabriella művelődéstörténész levéltárossal beszélgettünk. Közreműködött Bognár Mónika és Szalóci Pál. A hangmérnök kollégák Maksai Helga és Kornidesz Tamás nevében is elbúcsúzik a szerkesztő, Liptai Katalin. Adásunkat 4 perckor megismételjük. Utánunk itt most az M1 Kossuth Rádióban hírek jönnek, majd a Betlehemi láng című műsor következik.